Kedves gyülekezet, mindenek előtt a jelenlévő gyerekek figyelmét szeretném kérni. Egy kis történetet mondanék el, amit magam is nemrég olvastam. És ez egy igaz történet arról, hogy Isten milyen eszközöket használhat fel arra, hogy embereket megkeressen és magához vezessen. Egy néniről szól, illetve inkább a kutyájáról. Ez egy hívő asszony volt, aki a szomszédos faluban lévő gyülekezetbe járt rendszeresen, és noha sokat imádkozott a családjáért, a családjából senki nem tartott vele. Fáradozott is értük, de se a gyermekei, se az unokái nem hajlottak rá, és nem is tudták tulajdonképpen, hogy hol van az a gyülekezet. Ő minden szombaton elkészült és elment a gyülekezetbe, egyedül a kutyája kísérte el. De a kutyája rendszeresen vele ment a gyülekezetbe minden szombaton. A gyülekezet előtt megvárta, és utána haza is elkísérte. Biztosan ismeritek a kutyáknak ezt a jó tulajdonságát, hogy szeretik a gazdáikat kísérgetni, és adott esetben meg is várják, és vissza is kísérik. Nekünk annak idején volt egy ilyen kutyánk, de volt egy őzikénk, aki ugyanezt tette, hogy kísérgetett bennünket a faluba, faluig, meg hát vissza nem mindig, mert ugye, ott kutyák gondoskodtak róla, hogy ne nagyon tudjon megvárni bennünket. De visszatérve ehhez a történethez, a néni imádkozott a családjáért, de nem érte meg azt, hogy bárki is elfogadta volna az ő hitét, meghalt. Viszont a halála után is ez a kutya szombat reggel, ugyanúgy, mint addig, elindult. És ezt minden szombaton tette. Minden szombaton reggel elindult, abban az időben, amikor szokott a nénivel együtt a gyülekezethez menni, és minden szombat délután jött vissza. És erre felfigyeltek a családtagok, hogy hová megy ez a kutya minden szombaton. És egyszer kifigyelték. Utána mentek a kutyának, és hát egészen addig, hogy a kutya ott megállt, illetve lecövekelt egy ház előtt, ott leült, leheveredett, és hát onnan nem mozdult. És a családtagok ott figyeltek egy darabig, és a házból énekszó hallatszott, ami nagyon megragadta őket, és bementek ebbe a házba. Ez volt a gyülekezet. Ide járt ez a kutya minden szombaton, a néni halála után is, és így vezette el a családtagokat a gyülekezetbe, úgyhogy a családtagjai is, a néni halála után ugyan, de mégis a kutya által oda találtak a gyülekezethez. Tehát látjátok, hogy az imádság akkor sem vész kárba, hogyha valaki nem tapasztalja rögtön az eredményét, és ha embereken keresztül valakit a Jóisten nem tud megszólítani, akkor megszólítja másképpen, mint itt ebben a történetben is, ezáltal a kutya által vezette el őket a gyülekezethez. Most pedig kérném az egész gyülekezet figyelmét. Két igét szeretnék olvasni bevezetőként. Az egyik János első levelében található. Tehát János első levele, 4. fejezetének a 10. versét olvassuk el, ahol a következő igét találjuk. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Azt hiszem, nem ismeretlen ez az ige, illetve maga az esemény se, amire János apostol utal. De miről beszél itt az apostol? Miért mondja azt, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent? Ez már csak válasz egy másik szeretetre. Ezt mondja, hogy abban van a szeretet, az az igazi szeretet, és onnan ered tulajdonképpen a szeretet, ahogyan ő szeretett minket. És ez a szeretete abban is megnyilvánult, hogy az ő egyszülött fiát odaadta áldozatul a mi bűneinkért. A másik ige, amit szeretnék idézni, a Rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének az első verse, ami szintén egy ismert igei rész, és a kettőt együtt fogjuk majd átgondolni. Tehát a Rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének az első verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Hát láttuk az előző igében, hogy Isten áldozatáról van szó, az Isten szeretetéről, amire azt mondhatnánk, hogy felette áll mindennek, hiszen az ő egyszülött fiát adta. Így is megfogalmazza a Biblia, ugye Pál apostol a római levélben, hogy aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tehát, hogy ebben azt akarta kifejezni Isten, hogy a legtöbbet, a legnagyobbat adta, illetve hát, hogy mindent nekünk akar adni. Tehát az Isten áldozata, az Isten szeretete olyan, ami nem tart vissza semmit. Ő önmagát adta. Nem valamit adott nekünk. Ugye sokszor sajnos az ember hajlamos arra, hogy így, hogy mondjam, így elaprózzuk az Isten szeretetét. Hogy hát igen, Isten adott nekem bizonyos dolgokat. Igen, vannak az Istennek ilyen ajándékai is, de ne felejtsük el, hogy ez csak ráadás. Ez mind csak ráadás. Mert ő a legtöbbet, ő mindent odaadott önmagában. És ezért mi az, amit tőlünk kér viszonzásképpen? Itt a római levélben ezt olvastuk, hogy ha ezt tudjuk, ha ezt megértettük, akkor mi is szánjuk oda önmagunkat. Tehát ezt mondja, szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. De ez csak válasz az Isten áldozatára. És itt szeretnék egy néhány gondolatban kitérni az ószövetségi áldozatokra. Nemrégen írt egy olyan felismerés, Mózes 3. könyve első fejezeteit olvasva, ugye nem sokszor nehezen olvasható résznek tartjuk ezeket, vagy nem szívesen olvassuk, ugye ott az áldozatok részletes leírásaival találkozhatunk. De mégis nyilván nem véletlen, hogy ezek benne vannak a Szentírásban, sok mindent megtanulhatunk ezeken keresztül. Mindenek előtt nem is innen, hanem Mózes 2. könyve 29. fejezetéből szeretnék idézni, hogy az egész ószövetségi áldozati rendszernek mi volt az alapja, amit minden nap reggel és este újra és újra ismételniük kellett. Tehát Mózes 2. könyve 29. fejezetében olvassuk a következőket. Itt a 38. verstől a 45-ig. Ez pedig az, amit áldoznod kell az oltáron. Esztendős két bárányt minden nap szüntelen. Az egyik bárányt reggel áldozd meg, a másik bárányt pedig áldozd meg este. És az egyik bárányhoz végy egy tized liszlángot, egy negyed hinnyi sajtolt olajjal vegyítve, italáldozatul pedig egy negyed hinnyi bort. A másik bárányt este áldozd meg, ugyanazzal az étel és italáldozattal. Készítsd azt minden reggel. Kedves illatú tűzáldozattul az Úrnak. Szüntelen égő áldozat legyen az a ti nemzetségeitek között, a gyülekezet sátorának ajtajánál az Úr előtt, ahol megjelenek néktek, hogy veled ott szóljak. Ott jelenek meg az Izrael fiainak, és megszenteltetik az én dicsőségem által. És megszentelem a gyülekezetnek sátorát és az oltárt, Áront és az ő fiait is megszentelem, hogy papjaim legyenek. És az Izrael fiai között lakozom, és nékik Istenük leszek. Ugye ez az az áldozat, amit a papoknak minden nap be kellett mutatniuk reggel és este. Látjuk az előírásban, hogy itt minden esetben bárány áldozatról volt szó, minden esetben esztendős bárányt kellett hozniuk. Ugye ez volt a húsvéti báránynak a rendtartása is. Ez a makulátlan, fiatal bárány a Biblia szerint mire utalt előre, kire? Ugye, a mi áldozatunkra, az Istennek ama bárányára, aki elveszi a világ bűneit. És még valamit mellé kellett tenniük, itt olvasunk erről is, ugye liszt olajjal, és mellé a szőlőlé. Az utolsó vacsorán mit adott Jézus a tanítványoknak, mint az ő áldozatának a jelképét, tulajdonképpen ugyanezt. Ugye az a bizonyos kovásztalan kenyér ebből állt, ugye olaj és liszt és víz ebből állt össze, és adta a poharat is, mint az ő szövetségének a kelyhét. Hát az Ószövetségben már ott voltak ezek a jelek, ezek a jelképek, És ezzel mit akart Isten kifejezni? Először is azt, hogy ő ajánlja föl a szövetségét az ő népének, mégpedig azáltal, hogy ő ad, ő hoz áldozatot, és hogy ezt reggel és este ismételniük kellett, hogy ezt soha el ne felejtse Izrael népe, hogy enélkül az áldozat nélkül, Krisztus áldozata nélkül nekünk nem lehetne az Isten elé járulnunk. Nem lakhatna közöttünk, ugye itt így fejeződik be ez az ige szakasz, és az Izrael fiai között lakozom, és nékik Istenük leszek. Tehát egyáltalán ez a feltétele annak, hogy Isten gondot viselhessen ránk, hogy ő a naponkénti gondoskodását bizonyíthassa a mi életünkben, és hogy mi hozzájöhessünk, mint a mi atyánkhoz. Ez az, ami az alapja volt az egész áldozati rendszernek. Ugye sokszor, amikor az áldozatokról van szó, nekünk csupán, vagy legtöbbször legalábbis a bűnért való áldozat jut eszünkbe. Ugye az, hogy amikor az ember megbánta a bűnét, akkor mit kellett tennie, majd erre is szeretnék kitérni. De amikor Mózes harmadik könyvét elkezdi az ember olvasni, érdekes módon nem ezzel találkozik. Az Isten áldozatára, az Isten szeretetére való válaszunk nem azzal kezdődik, hogy hozzuk a bűneinkért az áldozatot. A bűneinkért Isten meghozta az áldozatot. Majd szeretnék, ahogy említettem is már, kitérni a bűnért való áldozat kérdésére is, de figyeljük meg, hogy Mózes harmadik könyve első fejezetei milyen áldozatokat sorolnak föl. És ezzel tulajdonképpen egy sorrendet is felállít az ige, hogy mivel kellene nekünk válaszolnunk az Isten értünk hozott áldozatára, Isten irántunk való szeretetére, elsősorban mivel kellene válaszolnunk. Tehát így olvassuk Mózes harmadik könyve első fejezetében, illetve hát nem szeretném most itt olvasni végig a leírásokat. Látjuk már a feliratban, hogy miről van szó. Az legelső, a felsorolt áldozatok közül az egészen égő áldozat volt. Ez különbözött a bűnért való áldozattól, különbözött a többitől is. Az egészen égő áldozat, ugye azért is nevezték így, mert teljesen mindenestől el kellett égetni az oltáron ezt az áldozatot. Tehát úgy, ahogy volt. Illetve valamit tenni kellett vele. Ugye, ahogy említettem, és nem szívesen olvassa az ember ezeket a részleteket, mert hát ugye ránk már nem vonatkozik, meg hát nem is értjük, hogy ott mi miért történt. Ugye ott föl kellett, hogy darabolják a papok, és hogy ott még mit tegyenek vele. De azért fölfigyelhetünk egy mozzanatra, ami nem is olyan lényegtelen. Ennél az egészen égő áldozatnál arra, ugye a 13. versben mondja, hogy hát ugye nyilván, ahogyan ezt a feláldozott állatot darabjaira bontották, utána ezt mondja, a belet és a lábszárakat mossa meg vízben. A pap pedig áldozza meg az egészet, és füstölögtesse el az oltáron égő áldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak. Ugye nem különös ez, mikor arra gondolunk, hogy egészen égő áldozat, hát tegyék rá az egészet az oltára úgy, ahogy van, és égjen el, nem? Még itt ugye földarabolni, meg megmosni. Hát miért volt erre szükség? Nem az a lényeg, hogy megölték és elégették? Tulajdonképpen erre is utal az ige az új szövetségben is, hogy vajon minek a jelképe lehetett. Próbáljuk meg átgondolni, az egészen égő áldozat mit jelképezhetett? Mivel kellene nekünk válaszolnunk az Isten értünk hozott áldozatára? Ugye viszont áldozattal, de azzal, hogy igen, önmagunkat adjuk, mégpedig teljesen. Tehát nem csak egy bizonyos részünket adjuk, nem csak a kezünket adjuk az Istennek, vagy nem csak a fejünket adjuk az Istennek, nem csak a fülünket adjuk neki, vagy a szánkat, hanem azt mondja, hogy minden részével együtt áldozd föl az Úrnak. Tehát nyilván azért is részletezi ezt, mondom, hogy az embernek talán ez nem mond sokat, vagy olyan furcsa, hogy miért kell ezt itt mind leírni. Igen, azért, mert mi hajlamosak vagyunk erre, hogy az Úré vagyok, de kivéve. Ugye kivéve bizonyos dolgokat az életemből. Igen, én szolgálok Istennek, kivéve. Ugye kivéve az időm bizonyos részét. Azt nem adom neki. Tehát itt arról van szó, hogy mindenestől, minden testrészünkkel, külső-belső szerveinkkel együtt, mindenestől az Istennek szánjuk, szenteljük-e magunkat. Az Isten áldozatára ez a legelső válaszunk kellene, hogy legyen. Hiszen azt mondja János apostol is, ugye már idézett levelében, mikor beszél arról, hogy igen, van lehetőségünk a bűnök elrendezésére, de utána azt mondja, hogy atyám fiai, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Tehát, hogy mindenek előtt mi azért szánjuk oda a mi életünket, szemünket, fülünket, kezünket és minden testrészünket Istennek, hogy ne vétkezzünk, nem azért. Tehát szánjuk oda magunkat teljesen az Istennek. Ahogyan olvastuk a második bevezető igényben, hogy a ti testeiteket is szánjátok oda az Istennek. Kedves áldozatul. És hogy vajon mire vonatkozott ez, hogy meg kellett mosni kívül belül azt az állatot? Tehát nem csak kívül, mert ugye azzal még egyet értenénk, hát ugye nem egészen tiszta az állat, hogyha ott hajtották a porban, meg hát sok mindenbe beleléphet, hogy még azt megmosták, bár hát elégett volna úgy is. Tehát miért kell megmosni, mikor úgy is elégetik? Hát miért kellett vajon megmosni a lábát is? Miért kellett megmosni a belső részeit? Vajon mire utalhatott ez a szigorú rendtartás, hogy az egészen égő áldozatnál kívül belül meg kellett mosni? A második korintusi levél 7. fejezetéből hadd idézzem Pál apostol szavait, hát Korintus beliekhez írott második levél, 7. fejezetének az első verse. A következőt olvassuk. Mivel hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. Tehát értjük, hogy miért kellett az egészen égő áldozatot kívül is, meg belül is megmosni? Hát mert kívül is és belül is tisztátalan. Az ember is. Nem csak az az állat. Nem az a lényeg csak, hogy elégjen, hanem az a lényeg, hogy az tiszta legyen. Amit mi az Istennek adunk, az ne legyen megfertőzve. Rosszal, bűnnel. Tehát mi erre is hajlamosak vagyunk, hogy Uram, hát itt vagyok, bűnösen, ahogy vagyok, és hát fogadj el engem, hát ha tudsz használni, ugye sokszor még hozzáteszik, hogyha így is tudsz használni, hát megköszönöm neked, de hát én ilyen vagyok. De vajon vágyunk-e arra, hogy ne ilyenek legyünk? Hát ne így használjon föl bennünket, hanem hogy tisztítson meg mindenek előtt. Tisztítson meg belül, tisztítson meg kívül. Sőt, mi segítünk-e neki ebben? Vagy azt várjuk, hogy majd ő megtisztít? Mert itt azt mondja Pál apostol, hogy tisztítsuk meg magunkat. Hát nagyon sok dolog van, amiről bizony mi tehetünk, és amit bizony mi is el tudnánk távolítani az életünkből. Tehát amit mi megtehetünk, azt Isten soha nem fogja helyettünk megtenni. Minden testi és lelki tisztátalanságtól tisztítsuk meg magunkat, hogy méltó áldozatot hozhassunk Istennek. Mert az ő áldozata tökéletes volt és tiszta. Krisztus kívül és belül is tisztán adta oda az életét, értünk. És ezért ezt várja tőlünk is, hogy minden külső és belső tisztátalanságtól, minden testi és lelki tisztátalanságtól tisztítsuk meg magunkat. Nyilván itt nem arról van szó, hogy ugye az ember, hogy mondjam, bűntelen lehet csak, aki oda áldozza magát Istennek. Értjük azt, hogy mi az a tisztátalanság? Ugye, amikor mi magunk is tudjuk, megtűrünk magunkban gonosz gondolatokat, irigységet, bármi mást. Kívül-belül tudjuk mi azt nagyon jól, hogy mi minden helytelen az életünkben, nem? Mi minden tisztátalanság van ott. Nem arról van szó, amit nem tudunk. Még olyan is marad bőven az életünkben. Itt olyan dolgokról beszél, amikről már tudunk, amire már az Isten figyelmeztetett, netán valaki más is figyelmeztetett, és mégse tisztítottuk meg magunkat. Eltűrtük magunkban ezeket. Istennek így is jók vagyunk. Ő így is elfogad bennünket. Tehát gondolkozzunk el ezen. Méltó áldozat-e az, hogyha ezt mondjuk, hogy hát Isten így is elfogad. Isten azt fogadja el, aki megtisztítja magát minden gonosz gondolattól és tisztátalanságtól. Aki nem él vissza azzal, hogy Isten a szeretet, hanem arra törekszik, hogy valóban minél alkalmasabb szolgája lehessen Istennek. Ebben biztosak lehetünk, hogy Isten segíteni fog nekünk, hogyha kérjük. Hogy Uram, szeretném magamat neked adni, de nem így. Nem ilyen bűnösen, nem ilyen tisztátalan módon szeretnék élni. Szeretném, hogyha te megtisztítanál. Szeretném, ha ebben segítenél nekem. Nyilvánvaló, hogy szükségünk van az ő segítségére. De ha nincs bennünk ez a készség sem, akkor nem várhatjuk, hogy úgy automatikusan megtisztulunk. Tehát talán értjük az égő áldozatnak az értelmét, és hogy miért ez volt az első. Mert az Isten áldozatára nem az a legelső, hogy vétkezünk, és utána hozzuk a bűnért való áldozatot, hanem az az első, hogy nem akarunk vétkezni, Istenem. Nem akarok vétkezni, mert te olyan árat fizettél a bűnökért, és ezért nem akarok vétkezni, mert nem akarok rád szégyent hozni. És nem akarok tisztátalan áldozatot adni neked, hanem tisztát. És ezért kérem, hogy tisztíts meg, és szabadíts meg a bűnöktől. És hogyha visszalapozunk Mózes harmadik könyvéhez, ott azt látjuk, hogy még a következő áldozatfajta sem a bűnért való áldozat. A második fejezetben az ételáldozatokról beszél. Ezen úgy talán túl szoktunk haladni, mert hát ételáldozat, hát a Jóistennek nincs szüksége ételre. Tehát miért kellett, hogy vigyenek az Ószövetség idején ételáldozatot? Ezt az Úr meg is magyarázta az ő népének. Az egyik Zsoltárban olvashatjuk, hogy én nem éhezném. Ha megéhezném, akkor nem neked szólnék, hogy hozzál nekem valami ennivalót. Hát enyém a föld és ennek mindene. Tehát nem azért kellett vinni az ételáldozatot, hogy tényleg azt ugye Isten táplálására, hanem ezzel is kifejeztek valamit, mint az egészen égő áldozattal. Arra se Istennek volt szüksége. Az ételáldozat miből állt? Itt is találkozunk a liszttel, az olajjal, a szőlőlével, plusz találkozunk a sóval, és a sónál majd fogom is idézni, hogy ott külön van egy megjegyzés, hogy ez mit jelent. És kovász és méz nem kerülhetett az ételáldozatba. Ezen kívül azt is látjuk, hogy az ételáldozatot nem kellett egészen megégetni, csak egy maréknyit belőle. Tehát csak szinte jelzésképpen tették az oltárra elégetni azt az ételáldozatot, hanem a többit a papoknak adták. Tehát a papok kellett, hogy elfogyasszák ezt az ételáldozatot. Tehát tulajdonképpen mit is fejezett ki az ételáldozat? Vagy egyáltalán miért volt szükség még kiegészíteni az egészen égő áldozatot, hiszen ott azt látjuk, hogy ott az ember egész lényét odaadja Istennek. Az ételáldozatban viszont mit hozott? Ugye az ő munkájának gyümölcsét, az anyagi javaiból hozott. És azt abból csak egy maréknyit tett az oltárra, hogy mondtam, hogy jelzésképpen, hogy ezt Istennek szánja, de mivel Istennek nincs szüksége erre a táplálékra, ezért az ő művének adja. Tehát mit érthetünk meg ebből, és abból is, amit most talán akkor olvasnék is, amit a sóval kapcsolatban mond. Tehát itt a második fejezet 13. versében olvassuk, minden te ételáldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója. Minden te áldozatodhoz sót adj. Érdekesen hangzik, hogy meg kellett sózni sóval, hát sótlan ételt Isten nem fogad el. Ugye ez a rövid lényege ennek, vajon miért nem? Ugye a só is jelkép a Bibliában, Jézus is használja ezt a jelképet, mikor azt mondja, hogy ti vagytok a föld sói. Egy másik esetben azt mondta a tanítványoknak, hogy legyetek békében egymással, és legyen bennetek só. Hát ezekből az igékből látjuk, hogy igen, ez jelkép. Ugye a sónak két szerepe is van, az egyik a tartósító, a másik az ízt adó szerepe. És Ellen White is ír erről a Gondolatok a hegyi beszélő című könyvben, hogy a só tulajdonképpen a lényeget jelképezi, Krisztusnak a jellemét és a Krisztus szeretetét, mert enélkül bármit teszünk is, értelmét veszíti. Tehát, hogyha visszatérünk az ételáldozatra, hogyha mi az anyagi javainkból adunk Istennek, akkor azt mindenképpen sóval fűszerezve kell adnunk. Tehát mit jelent ez? Hogyha nem szeretetből tesszük, nem szeretetből adunk, akkor nincs semmi értelme. De azt mondta itt az ige, hogy ez a te Istened szövetségének sója. Isten milyen szövetséget kötött velünk emberekkel? Érdekszövetségben élünk az Istennel? Vagy pedig szeretett szövetségben? Ugye itt tévednek el sokan, nem adásvétel alapon működik az Istennel való szövetségünk. Ez nem érdekszövetség. Ez nem úgy működik, mint az emberek közötti kapcsolatok, hogy én adok valamit, ezért várok ezt és ezt a másiktól, vagy fordítva. Itt, ha nem is tárgyszerű vagy anyagi dolgokról van szó, akkor is így működnek sajnos az emberi kapcsolatok. Ugye ilyen viszonzásos alapon, hogy ennyit adok, annyit várok. És itt ezt mondja, hogy a só ne hiányozzon, itt nem erről van szó. Istennel kapcsolatban ez nem adásvétel kérdése. Hogy én most adok, Kain tette ezt, hogy adott az Úrnak. Ugye ő úgy gondolta, hogy ad ajándékot az Istennek. Itt nem arról van szó, hogy mi valami ajándékot adunk az Istennek. Itt arról van szó, hogy a szeretetünket fejezzük ki. Azzal is, hogyha a javainkból adunk. És ez igazán nem mindegy, még ha egymásnak adjuk akkor se, hogy a szeretettel adjuk, vagy nem. Még ha a szegényeknek, rászorulóknak adunk, akkor sem mindegy, hogy hogyan adjuk. És erről a Biblia is beszél. Ha úgy odavetjük nekik, ha olyan megalázó módon segítünk, ugye nyilván akinek még van önérzete, az nem is szívesen fogadja el ilyen esetben. Jézus soha nem ezt tette, soha nem alázott meg senkit azok közül, akiket az emberek amúgy is megaláztak. Ezért mondták róla, hogy a bűnösök és vámszedők barátja. Mert ők barátként bánt ezekkel az emberekkel. De visszatérve az ételáldozatra, amit Istennek adunk, illetve tulajdonképpen úgy adjuk Istennek, hogy kifejezzük, hogy igen, ezt Isten iránti hálából adjuk, de embereknek adjuk mégis. Mint ahogyan ők is embereknek adták. Az Isten művére szánták, és a papoknak kellett elfogyasztaniuk. Tehát amikor mi bármit adunk anyagi javainkból az Isten művére, azt szeretetből kell, hogy adjuk. Isten iránti hálából kell, hogy adjuk. A szeretet szövetség miatt. És nem azért, mert ezt kell tenni, nem azért, hogy elismerjenek bennünket, nem azért, hogy lássanak bennünket, ahogyan Jézus is kiemelte, ugye az adakozóknál és a szegény özvegyasszony esetében is. Tehát nem ezért, hanem az Isten iránti szeretetből és hálából. És hogyha tovább folytatjuk, ugye itt Mózes harmadik könyvénél a harmadik fejezet még mindig nem a bűnért való áldozatról szól. Ugye látjuk, hogy mi mindent tart fontosabbnak Isten? Sőt, hogyha ezek megelőzik a bűnért való áldozatot, akkor valószínű már kevesebb bűnért való áldozatra lesz szükség. A hála áldozat következik. Ugye itt megint csak kérdezhetnénk, miért az eddigiek mik voltak? Az egészen égő áldozat, az étel áldozat. És hát miért volt szükség még külön hála áldozatra is? Itt a harmadik fejezet, ugye ezt részletezi, hogy miből állt a hála áldozat, és mikor hozták ezt az áldozatot. Tehát ez nem kötődött se valamilyen időponthoz vagy eseményhez, hanem önkéntes volt, és akkor hozott valaki hálóáldozatot, ha az ő esetében, az ő életében valami történt. Valami különleges dolog, amit szeretett volna megköszönni Istennek, akkor hozott hálóáldozatot Istennek. És ennek az volt a rendje, hogy elhozták Isten színe elé, és ott közösen az Isten színe előtt kellett elfogyasztaniuk hozzátartozóikkal, barátaikkal együtt. Ez megint más, mint az ételáldozat, meg más, mint az egészen égő áldozat, ugye? Más szerepe volt. Gondolkozzunk el ezen egy kicsit, és hogy vajon a mi életünkben ez mit jelent. Hogyha valamiért különösen hálásak vagyunk, valami imádságunkat Isten meghallgatja, akkor ezt tulajdonképpen meg kellene ünnepelnünk, ez szerint az áldozat bemutatási, útmutatás szerint. Mégpedig az Isten színe előtt. másokkal megosztani ezt az örömünket és ezt a hálánkat. Úgy megosztani, hogy az Isten színe előtt együtt vagyunk, és beszélgetünk erről. Nyilván ezt is jelentette az, amikor ugye ebben a rendtartásban olvassuk azt, hogy együtt és az Úr színe előtt tegyék ezt, és egyék meg. Most nem akarom itt részletezni, hogy mi mindent kellett ott tenni, meg elfüstölögtetni. Ezt is érdemes átgondolni, ugye itt a kövérjéről, belső részeiről volt szó, tehát amit ne egyenek meg. Ne fogyasszanak el, hanem ezt égessék el. De a lényege ennek a hála áldozatnak, hogy ők együtt örvendezzenek az Isten színe előtt. Ugye ez is ritkaság, illetve hát nem nagyon gyakoroljuk. Amikor úgy vagyunk együtt, nem azért, mert most itt kell lenni, mert szombat van és ige hirdetés van. Nem azért, mert ugye bizonyos alkalmak vannak. Milyen jó lenne, hogyha ezt bevezetnénk. Hogyha valaki egy csodálatos tapasztalatot átél Istennel, akkor azt megpróbálná úgy megosztani másokkal, hogy meghívná a barátait, az ismerőseit, rokonait, testvéreit, hittestvéreit főként, elmondaná nekik ezt a nagy örömét, megosztaná velük, ugye itt azt mondja, hogy közösen egyék meg, tehát egy közös étkezésen, de ez nem dinomdánom, hanem ez az Isten dicsőítése lenne. Az egymással való közösségben az Istenre emlékezünk, az Isten nagy tetteit dicsérjük. Tehát ez már nem nagyon szokás. Milyen jó lenne, hogyha bevezetnénk, szokássá tennénk, hogyha kiki ezt gyakorolná közülünk, hogy ezzel is megerősítenénk egymásban is azt, hogy egyrészt ugye Istennek milyen hatalma van, és mennyire szeret bennünket, másrészt ez erősíteni a testvéri közösséget is. Tehát látjuk, hogy az első három áldozat az egészen más jellegű volt, és nem bűnért való áldozat volt. És azért említettem azt, hogy lehetséges, hogyha mi is ezt igazán komolyan vennénk. Ha nem is úgy gyakoroljuk, mint az Ószövetség idején. De komolyan vennénk azt, hogy én odaszánom magamat mindenestől Istennek. Komolyan venném azt, hogy az anyagi javaimat is odaszánom Istennek, mégpedig szeretetből és hálából. És komolyan vennénk azt is, hogy mindig megemlékezünk az Isten nagy tetteiről, és ezt megosztjuk másokkal is. Akkor talán kevesebbszer lenne szükség a bűnért való áldozatra. De ami itt ezután következik, még ez is elgondolkodtathat bennünket, hiszen a negyedik fejezet a tévedésből esett bűnökről szól. Tévedésből esett bűnökért való áldozat. Szinte mintha azt mondaná ezzel az Úr, hogy hát ezen a háttéren, tehát hogy a Jóisten ennyi mindent tett értünk, és hogy mi ezért hálásak vagyunk, és odaszánjuk magunkat, tévedésből azért mégis előfordulhat, hogy követünk el bűnöket. És itt leírja részletesen, hogy mit tegyenek akkor, hogyha tévedésből valaki vétkezik. Tehát a tévedésből való bűn olyan, amit egyrészt nem tud az ember akkor, amikor elköveti, másrészt lehet, hogy rögtön nem is ismeri föl, csak később valamikor rádöbben, hogy én nem jól tettem valamit. Hát biztosan ismerjük ezt a dolgot. Nem is tartjuk bűnnek nagyon sok esetben, nem? Hát mert nem akartuk. Hát ez olyan véletlen volt. Hát ugye magunk is csodálkozunk rajta, hogy hát tényleg nem így kellett volna. Isten eszünkbe se jut, hogy ezt el kell rendezni. És ráadásul, ha elolvassuk ezt a fejezetet, akkor azt látjuk, hogy ugyanúgy kellett elrendezni, mint az egyéb bűnökért való áldozatot. Ugyanúgy kellett vinni az áldozati állatot, hogy így mondjam, nem kisebb értékű áldozati állatot kellett vinni, nem kevesebb fáradtsággal ugyanoda föl kellett vinni az áldozati állatot a jeruzsálemi templomba, ugyanúgy rá kellett tenni az ember kezét az áldozati állat fejére és rávallani azt a bűnt. És hogy itt mi mindent részlet ez a Biblia, amit, ahogy említettem, hogy nem tartunk igazán bűnnek, hogy milyen tévedésből esett bűnökért kellett áldozatot bemutatni. Például ilyeneket sorol föl, már az 5. fejezetben. Ha valaki vétkezik azzal, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta vagy tudja, ha meg nem jelenti azt, hordozza az ő vétségének terhét. És gondoljuk csak át ezt. Tehát ezt mondja, hogy ha valaki hallotta a káromló beszédet, tehát nem ő szólta, hallotta, és nem jelenti meg. Nem szól róla, nem figyelmezteti az illetőt se. Mit mond ezzel? Hordozza az ő vétségének terhét. Mert ugye, magára vette ezzel azt a bűnt. Tehát gondolunk erre, hogy ezért áldozatot kellett bemutatni, ugyanúgy, mint a tudatos bűnökért. Ugye ezt úgy igyekszünk elfelejteni, hogy hát ez nem is probléma, hát nem vagyok felelős érte. A következő, vagy ha valaki illet akármely tisztátalan dolgot, akár tisztátalan vadnak, akár tisztátalan baromnak, akár tisztátalan féregnek holttestét, és nem tud arról, hogy tisztátalanná lesz és vétkezik. Sorolja tovább. Tehát, hogyha valami tisztátalan dolgot érintett valaki, és nem tud róla, hogy most ez által tisztátalanná. Gondolkodjunk csak el ezen egy kicsit. Tehát nem evett belőle, csak érintette. Mire vonatkozhat ez a mi esetünkben? Mennyi tisztátalan dolog van körülöttünk? Amit nem követünk el, de érintkezünk vele, nem? Mégpedig egész közelről sokszor. Bekapcsoljuk a tévét, nagy élvezettel végignézzük, nem követjük el. De tisztátalanokká lettünk. Hát higgyük el, amit itt a Biblia mond. Tisztátalanokká lettünk, mert érintkeztünk azzal a tisztátalan dologgal, tehát tulajdonképpen megfertőzött bennünket akkor is, hogyha én azt nem akartam, vagy nem úgy akartam, vagy nem akarnám elkövetni. Tehát tulajdonképpen ezt is ugyanúgy el kellene rendeznünk Istennel. Érintkezünk a tisztátalan dolgokkal napról napra. Jó lenne, ha nem érintkeznénk, ha minél kevesebbet érintkeznénk. De ha mégis, akkor ez tudatosuljon bennünk, hogy tisztátalanok lettünk. Mert a gondolataink nem lettek tisztátalanok? Hát nem tudom, ki az, aki annyira meg tudja őrizni magát, amikor érintkezik ezekkel a tisztátalan dolgokkal, hogy a gondolatai nem téríti el különböző irányokba. Aztán következő, vagy ha valaki hirtelenkedve tesz esküt az ő ajkaival, rosszra vagy jóra, akármi az, amire hirtelenkedve esküszik az ember, ha nem tudott arról, de azután megértette, hogy azok közül valamelyikben vétkezett. Hirtelenkedő beszéd melyikünkre ne lenne jellemző? Azt mondja, akár a rosszra, akár a jóra. Valamit nem gondoltuk át. És utána meggondoljuk, hogy nem így gondoltam. Szóval ezt nem kell komolyan venni. És erre mit mond? Hordozza a vétségének terhét, és hozzon áldozatot. Tehát így olvassuk itt az 5. fejezet 17. versében még, hogyha vétkezik valaki, és cselekszik valamit az Úrnak valamely parancsolata ellen, amit nem kell cselekedni, ha nem tudta is, vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét. Ez mit jelent? Hát egy nagyon egyszerű képpel kifejezve, hogyha pocsolya van az úton, és én véletlenül belelépek, a végeredmény szempontjából, ugye nem mindegy, beleléptem, és sáros lettem, ugye? Most, hogy én szándékosan léptem-e bele, vagy véletlenül, mondom, a végeredmény szempontjából teljesen mindegy. Tisztátalanná lettem, ahogyan itt mondja is az ige. Tehát itt erről van szó, ezt kell megértenünk. Itt nem csak a tudatos bűnök azok, amelyektől meg kell szabadulnunk. Minden bűntől meg kell szabadulnunk. Hát, hogy elég furcsa lenne az, hogyha a gyereknek csak azokat a részeit mosnánk meg, amit tudatosan piszkolt össze, nem? Furcsán néz neki a gyerek is. Meg csak azokat a ruháit mosnánk ki, amit tudatosan piszkolt össze. Hát nem, itt arról van szó, hogy bárhogyan, bármilyen módon szennyeztük be magunkat, ezt mondja, hogy hordozza az ő vétségének terhét, egészen addig, amíg el nem rendezi. Tehát itt a következő vers már az, hogy hozzon a nyájból egy épkost, vallja meg a bűnét, és akkor majd megbocsáttatik neki. És mindezek után ugye következik az ember-ember elleni bűn elrendezése a 6. fejezetben, és ennek is van nagyon sok tanulsága mi számunkra. Nem hiába mondta azt Jézus ugye, a hegyi beszédben, hogy ha valaki Isten elé járul, és eszébe jut, hogy elrendezetlen dolga van az ő atya fiával, akkor hagyja ott az áldozatot, menjen el, és béküljön meg előbb az atya fiával, és utána jöjjön az Isten elé. Hát így volt az ószövetségi rendtartás is. Mielőtt az áldozatot bemutatta volna, el kellett rendeznie az embertársával a bűneit. 6. fejezet első verseiben erről olvasunk. Tehát azt mondja, ha hűtlenséget követel valaki az Úr ellen, tudnélik eltagadja fele barátjának rábízott vagy kezébe adott holmiát, megrabolja vagy zsarolja fele barátját, vagy ha elveszett holmit talált és eltagadja, ugye érdekes dolgokat sorol föl, hogy ugye egy egyenlőségjelet tesz ezek közé, vagy ha valami miatt hamisan esküszik, ugye ez nem anyagi károkozás, hogyha valaki valami miatt hamisan esküszik, tehát hazudik, rosszat mond a másikra. Akármi is az, amit az ember úgy cselekszik, hogy vétkezik vele, mivel hogy azért bűnössé lett és vétkezett, térítse vissza az elrablottat, amit rabolt, vagy a zsaroltat, amit zsarolt, vagy a reábízottat, ami reábízatott, vagy az elveszettet, amit megtalált, vagy akármi legyen, amire hamisan esküdött, fizesse meg azt teljes értéke szerint, és hozzá toldva az 1/5 részét, adja azt annak, aki volt bűnbevallásának napján. Tehát mi az igazi elrendezés? Nem csak annyi, hogy adja vissza. Ezt mondja, hozzá toldva az 1/5 részét úgy adja vissza, hogy így mondjam, kamatostul adja vissza. Mégpedig miért szól így a rendtartás? Nyilván többnyire mi nem anyagi kárt szoktunk okozni egymásnak, hanem másfajtát. Most ilyen esetben mit jelent ez az 1/5 rész? Azt mondja, na jó, ne haragudj, de hát azért te is ugye hibás voltál benne, mert ugye úgy szóltál, hogy nem kellett volna ezen rendezés. Na jó, hát nem haragszom, de azért ugye ez nagyon jó elrendezés, ez a gyülekezet, hogy nem kell találkoznunk se egymással, tehát ha jövünk, akkor az egyik ideül, a másik odaül, és akkor el van rendezve. Tehát ez elrendezés. Ez az 1/5 rész hozzáadása vajon mit jelent? Hogy igen, jobban ki kell fejeznünk a másik iránt a szeretetünket, mert sérülést okoztunk. Megsebeztük a másikat. A sérülés gyógyításához nem elég az, hogyha visszavonom. Kihúzom a kést belőle. Ugye ez nem elég még ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ehhez kell valami plusz is. Azért azt hiszem, akik családban élnek és vannak konfliktusok időnként, ott azért tudjuk, hogy ez így van. Ugye, hogy egy kicsit tényleg jobban kell olyankor odafigyelni a másikra, amikor el akarunk rendezni valamit. Szóval egy kicsit gyógyítani kell azokat a sebeket. És Isten még erre is gondolt, hogy mi embertársainkkal úgy rendezzük el, ami elrendezni valónk van, hogy az valóban érezze, hogy megbántuk, és ne azt lássa, hogy hát ezt most már muszáj megtenni, most már jön az úrvacsora, ugye most már nincs mit tenni, hát most már oda megyek hozzá akkor, hát most, ha tetszik, ha nem, de bocsánatot kérek. Tehát nem így. Nem így, hanem hozzáadva az 1/5 részét, és azt mondta, hogy na utána gyere, és hozd az áldozatot. Tehát akkor már Isten bocsánatát is elnyerhetjük. Hát itt, ha tovább olvassuk, látjuk, hogy a jóvátétel után, mondja, hogy az ő bűnéért pedig vigyen az Úrnak a nyájból egy épkost, így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt, és megbocsáttatik néki mindaz, amit cselekedett, és amiben vétkezett. De ez a sorrend. Tehát ezt az Ószövetségben végig kellett csinálniuk, és nyilván most is ugyanez a sorrend, ahogyan Jézus szólt erről. És most nem akarom tovább részletezni, még itt ugye vétekért való és hálaáldozatok, és sok minden egyebet is találunk. Ugye nem szóltam arról, de talán ez egyértelmű a bibliai jelképek ismeretében, hogy ugye a kovász az tilos volt, ugye az ilyen áldozatoknál, mégpedig tudjuk, hogy miért, ugye? Ugye a kovász a bűnnek a jelképe, és bűnt és ünneplést Isten együtt el nem szenvedhet. Tehát a az áldozatok semmilyen formájánál. Tehát nem csak a bűnért való áldozatnál, hanem se ételáldozatnál, se a egészen égő áldozatnál kovászt nem használhattak. Tehát az ki volt zárva az áldozatok közül. Tehát ezzel nem csak azt mondta Isten, hogy mindent szeretetből tegyünk, hanem hogy kifejezze ezt, hogy bűnnel együtt az Isten elé nem járulhatunk. Rendezzük el egymással, rendezzük el ővele, és akkor bocsáttatik meg mindaz, amit elkövettünk. Nem tudom, hogy mindezek hátterén látjuk-e, hogy van értelme annak, hogy Isten megíratta számunkra ezeket az áldozati rendszernek ezeket a részleteit, mert ugye sokszor olyan furcsának hat, de gondolkozzunk el rajta. Tehát nem véletlen van ott a Bibliában. Tehát, hogy mit akar nekünk mondani, hogyha most nem a belső szerveket, meg a lábszárakat kell megmosni az egészen égő áldozatnál, de igenis nekünk kell az életünket kívülről, belülről, a lelkünket és testünket mindenestől odaszánni Istennek úgy, hogy az megtisztuljon, és méltó és alkalmas legyen arra, hogy Istennek szolgáljon. És ebből a sorrendből is megérthetjük azt, hogy Krisztus nem azért hozta az áldozatot, hogy legyen bűnbocsánat. Azért is. Azért hozta az áldozatot, hogy ne vétkezzünk. Tehát azért hozta az áldozatot, hogy mi is előbb odaszánjuk magunkat áldozatul neki, hogy viszont áldozatot adjunk önmagunkat. És ha ennek ellenére mégis vétkezünk, akkor ott az áldozatok végén ott van a bűnért való áldozat is. Tehát, hogyha ezt a sorrendet látjuk, akkor, ahogy említettem, talán kevesebbszer lesz szükség erre. Kevesebbszer lesz szükség az egymással való elrendezésre, az Istennel való elrendezésre, mert hiszen oda szántuk magunkat neki, és ez segít bennünket abban, hogy megtisztuljunk, és hogy valóban megszabadítson bennünket minden bűntől. Amen.